Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tóth Péter lelkipásztor beszélek. Református fél óra percein keresztül Lorain, Ohióból is köszöntöm az adás hallgatóit. Ravasz Lászlónak, híres püspökünknek egy imádságával szeretném kezdeni a mai műsort, úgyhogy a hazafelé emlékedések, imádságok kötetbe található ez az imádság. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy imádkozhatom hozzád. Tudom, ez a legnagyobb, legkedvesebb ajándékod. Azért imádkozhatom hozzád, mert teremtettél, és magad számára teremtettél engemet, mert házad népévé tettél, atyámmá lettél, és én gyermeked vagyok. Azért imádkozhatom hozzád, mert szót adtál ajkamra. Elmondtad nekem igédben, ki vagy, mit kívánsz tőlem. Megszólalsz és kérdezel, ugyanakkor ajkamra adod a felelet szavát, és felfakasztod szívemből a téged átkaroló szeretetet. Ó, bocsásd meg nekem, hogy ezzel az ajándékoddal oly keveset élek. Mi szörnyű tétkozlás, magamat rontó bűn, hogy én a veled való társalgás drága alkalmával oly ritkán élek. Rongy és szemét a világnak minden cifrasága, s kívánsága, s én ezekért szoktam te rólad elfelejtkezni. Nem lehet mentségem az értelmetlenség, a figyelmetlenség, elmémnek lustasága, vagy gyermekdettsége. Ó, szörnyű valóság, hogy valahányszor megfeledkezem rólad, mindig elárullak, valahányszor elkerüllek téged, mindig fellázadok ellened, valahányszor megfeledkezem rólad, mindig vétkezem ellened. Sőt, világosan látom, hogy azért feledkezem meg, hogy vétkezhessem, azért kerüllek el, hogy elárulhassalak. Ó, kibeszélhetetlen kegyelem tőled, hogy ezek után is hívogatsz, evangéliumodat hirdetteted nekem, felébresztett szégyenemet, bánatomat, hozzád való vágyakozásomat, segítesz a hazavezető úton, magad fogadsz kitárt kapudnál, atyai karoddal ölelsz át, és viszesz engem be a te vendéglátóházadba. Ó, könyörgök hozzád, ha én gyenge vagyok, légy te erős, mert elereztem a kezed, akkor tartsd legerősebben. Ha én elesem, emelj fel magadhoz, engedj zuhannom, bonts ki szárnyaimat, hogy estemben is feléd szálljon a lelkem, kérdéseimre adj jó választ, lelkemet, mint üres edényt, töltsd be áldott javaiddal, háborúságomba te légy a békességem, könnyeimben vigasztalásom, újdosásomban boldog célom, sötétségemben világos utam, magányosságban dicsőséges társam, harcodban győzedelmes szövetségesem. Hadd érezzem a te közellétet, szentségét, dicsőségét, tisztító tüzeit és bevehetetlen kővárát. Hadd érezzem a veled való együttlakozás értelem feletti békességét és kibeszélhetetlen örömét. Hadd érezzem e múlandó világban a nevedben való meggyökerezés roppant győzedelmét, a neved dicsőségéért való virágzás és gyümölcözés szent küldetését. Add nekem magad, Uram, mert én örökre és öröktől fogva a tied vagyok. Amen. Nagy hittudósunk ez így fogalmazta meg Istenhez közeledését, és azt hiszem, hogy Ravasz László szavaival méltóképpen kezdhetjük el a májusi adásunkat, amely alkalmával, drága testvéreim, azt próbáljuk meg közelíteni, amit nekünk adott az Úr. És ebből az alkalomból elhoztam egy igét is, mégpedig a Lukács írása szerinti evangélium 24. részéből, amikor a 13. verssel kezdődően egy nagyon jól ismert történet hangzik el. És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtól 60 futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, amint beszélgetének, egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. Ez a szemeik visszatartóztatának, és őt meg nem ismerik. Onda pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymás között váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek nevezette Kleofás, mondanék így, csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémi dolgok lettek abban e napokon. És mondanék így, micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki, amelyek esélynek a názáretbeli Jézuson, aki próféta vala, cselekedetben, beszédben, és hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt. De mindezek mellett van harmadnapja, hogy ezek lettek, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál valának, és mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. Azok közül némelyek, akik velünk valának, elmenének a sírhoz, és úgy találák, amint az asszonyok mondták, őt pedig nem látták. S ő mondanékik, óbalgatak és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amik proféták szólottak, avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. S elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik mind az írásokban, amik ő felőle megirattak, és elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és úgy lőn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk. Immár beestéledik, a nap lehanyatlott, beméne azért, hogy velük maradjon. És lőn pedig, mikor leült velük, kenyeret vévén, megáldá, megszegvén, nékikadá, és megnyilatkozának az ő szemeik, megismerék őt, de ő eltűnt elől. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, a mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat, felkevén azon órában visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a 11-et, és azok, akik velük valának. Kik ezt mondják, vala feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak, és ezek elbeszélik, mi történt az úton, míg éppen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. Gyönyörű történet, jól ismert. Én azt hiszem, hogy ez a nagy kihívás a kereszténységnek, hogy hogyan ismerjük föl az Istennek a kegyelmét akkor, amikor önmagunk szívébe esetleg bizonytalanság van, vagy esetleg mások között járunk, és hogy tudunk olyan csodálatos dolgokat mondani vagy tenni, amiből az embereknek a lelki bizonytalansága vagy fájdalma az gyógyulni tud, félelmükből erő tud átváltozni. Ezek nagy kihívások az ember számára, és én azt hiszem, hogy valahol ide kell elmenni, hogy valahol a mi lelkünk vezetőjétől, a mi főproféktánktól, a mi felkent messiásunkról kell tanulnunk, tőle meríteni, amikor azt mondja az ember, hogy hát adott nekünk dolgokat, adta az ő szavát, amellyel tanított bennünket, adta a tanúbizonyságtételt, amikor ránk hagyományozta ezt generációkon keresztül, mi 2000 éves utat megtértve elért hozzánk. Ránk, nekünk adta ajándékait, amelyeket ha teszünk, akkor ugyanúgy megnyilatkoztatnak az emberek szemei, sőt a sajátunk is, mint ennek a két emmausi tanítványnak, amikor valami olyan Krisztusszerűt teszünk, vagy Krisztusszerűt mondunk. Ugye a görögben van egy szó, ami azt mondja, hogy olyat mondani, azt mondani, hasonlót beszélni, homologeo, ami a hitvallásnak is a szava egyébként az új szövetségbe, az, hogy elmondani a dolgokat, megtenni valamit, csak egy kenyeret megtörni, mert ha azt úgy töri az ember, akkor az beszél a mi megváltónak csodálatos szeretetéről. És erre sok szükség van, hiszen ebben a világban mindig vannak emberek, akik, hogyha mondani valójuk nincsen, akkor mindig próbálják a másikat nem szeretni. Mindig próbálják valamilyen módon politizálni a dolgokat, és mindig próbálnak okosabbak lenni egymásnál, és mikor aztán az ő akaratuk az esetleg az Isten szavával nem egyezik, akkor próbálják az Isten szavát átírni. Hát ebben a környezetben létezünk mi keresztjének, akik átéljük azt, hogy bizony az ige hirdetésnek a kihívása tán nagyobb a mi korunkban. De lehet, hogy az utánunk jövők számára még nagyobb lesz ez a kihívás. Hiszen a hit ajándéka az úgy látszik, hogy mintha ritkában teremne, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezt magyarázni lehet jobbról, balról, sokan, akik nem akarják elfogadni a hit ajándékát, azok magyarázzák tudománnyal, sokan próbálják úgy értelmezni, hogy amit megfogom, majd azt fogom elhinni. És közben ott van az ember, oda jut, mint valaha Ady Endre jutott el vergődései közben, az, mikor azt mondta, hogy higgyünk inkább a van vagy nincs úrnak, mert mégiscsak ő a legjobb kísértet. Higgyünk inkább a van vagy nincs úrnak, mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberi az élet. Az élet. Úgyhogy, barátaim, azt mondhatjuk, hogy hova mehetnénk? Hova mehetnénk, Uram? Örök életnek beszéde van nálad. Ezt a tanítványoktól kaptuk ezt a mondatot, és hordozzuk. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem, hangzik föl újra és újra generációk felkiáltása, és ott van az Úr szelíd szava, amely megérint ember lelkeket. És ennek következtében emberek közvetlen érdekeiken átlépve tudnak valamit tenni. Egymásért, az Isten dicsőségéért, a szeretet szaváért, a nagy kihívásért, amely olyan egyedien jelenik meg a keresztény egyházba, amely újra és újra kihívást jelent az emberiség számára, és mit csináltok, barátaim, a szeretettel? Vagy annak barátságként való megjelenésével tudtok-e valamit kezdeni, üzenetté válik-e ez számotokra? Vigyáztok-e az én édenkertemre? Vagy pedig mindenféle mentségeket fölhalmozva azt mondjátok, hogy hát ezzel foglalkozzanak mások, ugye? Én abba reménykedek, barátaim, hogy valahol mi keresztjének, Krisztusnak követői újra és újra tudunk valami olyan üzenettel belépni a valóságnak, mások által megtapasztalt dimenziójába, hogy valahol elérünk hozzájuk egy életre bátorítással. Hogy embernek ne ember farkasa legyen a környezete, hanem legyen embertársa. Hogy a reménytelenség és időbezártságnak a börtönébe ne érezze rabnak magát az embert, hanem Isten gyermekeként tudjon rácsodálkozni arra a szeretetre, mely őrizni tud bennünket, különlegesen, amúgy sajátos módunkon. Itt Amerikában néha angolul, néha magyarul, egymás szeretve, támogatva, Krisztus ügyét előrevinve, örülvén annak, hogy éppen úgy teremtett az Úr bennünket, ahogy kegyelme szerint életünk alakult, és ahogy előhívott bennünket a semmiből, szüleink szerelme által, vagy mi szerelmünk által tovább vigye ezt a világot gyermekeinken keresztül, akiknek a lelki jólétéért csodálatos felelősséggel ajándékozott meg bennünket az Úr, és ezt a felelősséget megélhetjük. Megélhetjük, amikor ünnepeljük a hit gyönyörű valóságát. Összejöhetünk alkalmainkra, ugye? Egyházainkat látogathatjuk, újra és újra készülnek a új és új lehetőségek arra, hogy valamilyen módon áthozzuk a valóságba a hitnek gyönyörűségét, az Úrnak imádatát, hogy ezzel berendezzük azt a világot, amely egyébként az érdekek szövevényébe válik köddé, válik füsté, szárad el. És ebbe a világba, hogy újra és újra behozzuk mi a dolgainkat. Ugye a Cleveland környékének a protestáns egyházai, a reformációt ünnepelve újra és újra alkalmakat szervezte. Jó barátom, a Tamási házaspár, aki ellátja a luteránus testvéreknek a gyülekezeti életét, és beszolgálnak a nyugati oldali református egyháznál is. Az ő szervezésükbe teremtődnek alkalmak, amelyre mi az Isten szolgálatot végző lelkészek és egyháztagok össze tudunk gyülekezni. A legközelebbi alkalom az május 13-án lesz, mégpedig Clevelandbe, a nyugati oldali református egyháznál, ahol ezen a napon főtiszteletű Medgyessy Lajos és dr. Fazekas László hozza el a reformációba megcsendülő krisztusi üzenetet. Medgyessy nagy tiszteletű, az angolul fogja elmondani a gondolatait, és tudomásom szerint dr. Fazekas László baptista testvérem pedig magyarul fogja tolmácsolni ezt az ő szívébe visszhangzó krisztusi üzenetet, és az erről való tanúbizonyságtételt. Ezeken az alkalmakkor aztán az egyházak közös kórusa is szerepel, Istennek legyen hála az ő dicsőítő szolgálatukért, ahol összejárnak a hetednapos adventista testvérektől a luteránus barátaink, a reformátusok, valamint a baptisták. És való közösen megszólaltatják énekszóval az evangéliumot, ahogy lelkészeik is, azaz mi próbálunk a magunk erejéhez, látomásához mérten tanúbizonyságot tenni, előadást tartani arról az isteni szeretettől, mely megtart bennünket ebben a világban. Miért csináljuk ezt? Azért, mert amint már az elő egyházi adásokban annyiszor elhangzott, a reformációnak az 500. emlékéve van, amelyen megindult az evangéliumi hit újra, amely aztán végig visszhangzott az egész világon, tehát megteremte a különféle egyházait a reformációnak, sőt, a katolikus egyházon belül is előidézett egyfajta reformációt, amely egy szinte megújításba fejeződött ki, gondoljunk csak a II. Vatikáni zsinatra, vagy pedig a mostani egyházi vezetőnek, Ferenc pápának az üzeneteire, amely mind próbálják valahogy ezt a hasonló üzenetet eljuttatni az emberekhez, és kihívni az emberiségnek Krisztushoz tartozó részét, hogy valahol ennek az életnek az értelméről a hitre nyitott, az isteni ajándékot megbecsülő emberiség részének, vagy azt kereső részének, hogy tanúbizonyságot tegyünk, hiszen ez a gyönyörűség az, amely meg tud mozgatni bennünket ebben a világban. És hogyha ez összekapcsol bennünket, akkor ez újra és újra meg fog tudni jelenni. Ebben az évben, fölemlegetve nagy reformátorainkat, vagy a közelmúltnak nagy próbálkozóit, akik magyarázták az ige által az embereknek, önmaguknak a reménység csodáját. Azt a látomást, amely nem az emberi élet lehetetlenségéről, tehetetlenségéről, hanem szeretetben megbecsült látomásáról beszélnek, amely nem csak egy beszéd, nem csak egy szóba kimondott vagy papírra leírt üzenet, hanem véres valóságosan, kereszten és feltámadással emberhez eljutatott áldozat üzenete a megváltásnak, az Isten gyermekség gyönyörűségének, a reménységnek és a szeretet kihívására adott emberi szívválasznak. Ez nem lehet csak tőlünk, barátaim. Az úgy van, hogy az ember valahol folyamatosan elkéri ezt az Úrtól. Ez lenne a alapvető különbség egyébként a hit gyakorlása és a filozófia között. Hogyha valahol ezt magyaráznunk kell, akkor valahol mindig ide jutunk vissza. Adja azt az Úr, hogy miközben nagyon sokan ünneplik gyermekeiknek valamiféle iskolai szintet való elvégzését, reménységét a jövőre vonatkozóan. Ugye május a graduációk időszaka, amikor gyermekeink, fiataljaink magukra húzzák a graduálóknak a köntösét, végig éneklik iskolájukat, elbúcsúznak diplomáikat kézbe véve, próbálnak szembenézni az élet új kihívásaival, és a szülőket, miközben ennek örülnek, próbálnak ehhez támogatást adni. Hát mi az, hogyha itt nem jelenik meg a szeretet? Rendkívüli szükségünk van erre, hiszen a világ újra fegyvercsörgetésektől, politikusok egymást fenyegetésétől hangos, vannak bizonytalanságok, és ebbe az időszakban újra és újra szükség van a reménység szavát elmondani. Adja az Úr azt, hogy ez a reménység szó templomainkból újra és újra föl tudjon úgy virágozni, hogy abból eljuthasson emberszívekbe az az üzenet, amellyel megajándékozott bennünket az Úr. Az az üzenet, amelyet ránk bízott az Úr, hogy el ne ássuk. Sokan úgy vannak, hogy bizonytalankodnak. Ötöt kaptam, hármat vagy egyet? És az ez mi lesz, hogyha az Úr azt mondja, hogy mi lente? Megpróbáltad, barátom, elmondani? Vagy biztos, ami biztos, nem tettél semmit? Ott van, ahogy őrizgetjük a dolgainkat. Próbálunk hűséges sáfárok lenni. Annyin, amennyit az Úr ad. Van, akinek megadatik az, hogy ezt elmondja a gyönyörű magyar nyelvünkön. Gyönyörű magyar nyelvünkön, amelyet megszólaltatott az ige szavával Károli Gáspár, aki magyar nyelve plántálta a Szentírás szavait. Megszólított Luther Márton, aki gyöngylovakként Warburg várába ugye, fordította a Szentírást, hogy Németalföld népét megszólíthassa az ige azon a nyelven, melyen értettek, és ez valahol útmutatást adott mindenkinek, hogy az igét megszólaltassák, hogy emberszívekbe visszhangozhassa, hogy elvállalják azt, hogy ezt magyarázzák, alkalmazzák abba a korszakba, amiben vagyunk. Azokra a kihívásokra gyógyírként, amelyek között gyötrődünk, amelyek között próbáljuk megtalálni az életnek útját, az életnek kutyát, ahogy Jákob kutyánál ugye megállt az Úr, és azt mondta, élő vizeket adok néked, hogy többé ne szomjúhozzon a lelked. És ott van a kételkedő, azt mondja, miféle vízről van itt szó, itt nem vízről van szó, ígéről van szó, amely ad lehetőséget. Ad lehetőséget arra, hogy életünket ne csak valamiféle homokórában lepergő szemekként lássuk, hanem lássuk azt Istenhez közelebb húzódásnak a lehetőséget, a félelem nélküli életnek a lehetőségét, az egymás szeretetének a lehetőségét, hogy ez hozzon össze bennünket, megünnepelvén az emléknapon, Memorial Day-kor az itteni hősöket, megünnepelvén ugyanakkor közös alkalmainkon hitünknek hőseit, amikor hálát adunk az Úrnak azokért az alkalmakért, amikor összejöhetünk, és mondhatjuk az Istennek szavát, melyel úgy gyönyörűen áldott meg bennünket az Úr. Barátaim, ha ez megtörténik, akkor valahol az életre biztatás csodálatos szava visszhangzik ajkainkról, tükröződik vissza a cselekedeteinkről. Hát adja az Úr, hogy a májusnak örömei közepette, megemlékezései közepette, gyönyörű lelki alkalmai közepette. Ünnepeltessék az a reménység, melytől semmi minket el nem szakasztat. Mindig visszalépek ehhez a Róma 8-hoz, a rész végéhez, mert semmi minket el nem szakíthat Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított a mi Urunk Jézus Krisztusban. És amikor megbizonyítja, és szívem számára ez igazságá válik, akkor elmondom. Elmondom gyermekemnek, miközben ő iskolából, egyik iskolából készül a másikba. Elmondom esetleg a barátom gyermekének. És győzedelmes vonulásot közepette imádság kísér. Barátom, elmondom betegnek, akit megijeszt. Megijeszt a végességgel való szembenézés elmondani, hogy az, amit te ünnepeltél, mikor egészséges voltál, az az evangélium betegségbe is utat mutat és reménységet világosít a te szívedben, barátom. Elmondom fiatalnak, hogy bizakodva növekedjen, elmondom idősnek, hogy félelem nélkül öregedjen. És ők pedig elmondhatják ugyanezt nekem, hogy miközben munkás hétköznapokban próbálok biztosítani hátteret mindahhoz, aminek megcselekvését szívembe fontosnak érzem, és lelkem erre indít, hogy valahogy fölharsanjon rajtam keresztül az életre biztatásnak gyönyörűséges harsonája, melyet nékem adott az ige hirdetés lehetőségeként az Úr, és nem csak nekem, hanem Pál apostollal együtt mondom, hanem mindazoknak, akik szerették az ő megjelenését. Lehessen így. És mondok egy áldást. És az Istennek szeretete, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban az Úr áldjon meg, drága hallgató, és ő őrizze a te szívedet.